János első leveléből olvasom az igét. János első levele 3. fejezetét kezdem olvasni, az első 3 verset olvasom. Lássátok, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya, Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy miné leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk ő hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Ez az ige beszél arról, hogy valamit nem tudunk, és valamit tudunk. Sok mindent nem tudunk, de a lényeges dolgot tudjuk. Szeretteim, Isten gyermekei vagyunk, ezt tudjuk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. A túlnani életre nézve ez a kettősség a keresztény ember alapvető hozzáállása, egy bizonyos tudás és egy bizonyos nem tudás. Sok részletet nem tudunk. Nem is tudhatjuk, mert ez az értelmi berendezésünk ehhez az anyagi világhoz van méretezve. A tapogatózáshoz, a látáshoz, a következtetéshez. Tehát ez az anyagi valóság, a szemünk, értelmünk, agyrend, idegrendszerünk, ez erre van méretezve, és nagyon halvány átnyúlási lehetősége van abban a másik világban. Tehát ebből adódik ez a kettősség, hogy tudjuk a lényeget, és nem tudjuk a részleteket. A lényeget itt az apostol így mondja, hogy Isten gyermekei vagyunk, és elváltozunk, majd egészen mások leszünk, hozzá hasonlóvá leszünk. Most inkább állat közelben él az ember, akkor sokkal inkább Isten közelben fog élni. Hogy milyen az állat közeli emberi lét, azt látjuk. Hogy milyen az Istennel közeli, szinte az Istenbe bele azonosuló élet, azt nem tudjuk. Tehát ebben a kettő van, ebben az igében már tudjuk azt, hogy Isten gyermekei vagyunk, nem tudjuk, de arról már bizonyosak vagyunk, hogy elváltozván ő hozzá leszünk hasonlatosak. Kezemben van a Vigíliának a novemberi száma, ebben van egy egészen csodálatos kis tanulmány, Dienes Valériának a írása, aki nem ismeri, érdemes fáradtságot adni, mert ezt így kell, nem elég az, hogy elolvasni, az kevés. Érdemes fáradtságot adni, arra, hogy 2-3-5-ször elolvassuk, mert minden újabb olvasásnál újabb tágasságra jut a szellemünk. Ez a csodálatos asszony, a 20. század magyar nagyasszonyai között van Dienes Valéria, de csodálatos asszony, ez jobban belelátott abban a világban, mint te meg én, meg mi együtt, és erről ad számot ebben az írásban, aminek ez a címe a másik élet iskolájában. Tehát ő úgy szemléli a földi életet, hogy iskola, amelyik azonban a magasabb osztályokban folytatódik. Most egy ilyen elemi iskolában járunk, az elemek iskolájában, a földi elemek iskolájában, elemi iskolában járunk. És hát ahhoz képest, hogy vizsgázunk, megyünk tovább, és ő elmondja azt, hogy az ő látása szerint mi jellemzi azt a másik világot. A másik élet iskolájában vagyunk. És hát természetesen ő is ezt a kettőt mondja, hogy nem tudjuk, meg tudjuk. Mindjárt azzal kezdi, hogy mit tudsz a másik életről, csak az, hogy ott nem lesz hely, tér, idő, anyag, úgy, mint ahogy itt van. Tehát egy nemmel kezdi ő is. Tehát nem úgy lesz, mint itt van. Egészen új az, és egy gyönyörű hasonlatot használ az egészen újnak a szemléltetésére. általában ezt értsük meg, hogy amikor a tulna életről akarunk beszélni, akkor csak ez a két lehetőségünk van. Egyik az, hogy nem nemes mondatokat mondunk, hogy nem anyag, nem test, nem idő, nem tér, nem mulandó. Tehát vagy nemekkel fejezzük ki, vagy képekkel fejezzük ki. Ez a két lehetőség van, hogy valamit tudjunk a tulnaniról. Hát ő is először azt mondja, hogy nem olyan, mint ez, és aztán használ egy képet, és pedig azt a képet használja, hogy egy gyereknek a szemét látásra, látóra operálják. Tehát kezdett nőni a gyerek vakon. Tapogatónak is bögréjét, is kanalát, tányérját tapogatta, és aztán egyszer csak megműtik a szemét, és onnan kezdve lát. Rá zúdul a fény, amiről eddig fogalma se volt. Ezt, hogy fény, világosság, távol, közel, ezt nem ismerte. Megnyílik a szeme, rá zúdul a fény, és szinte hunyorog, szinte zavarja őt az a gazdagság, ami rázúdul, és nem tud tájékozódni. Gyönyörűen írja, elején ilyenesor írja ezt. Azt mondja, egészen új az, és mikor átkerülsz, először otthontalan vagy benne. Magára maradt lelked szinte támolyog, mint a megvakult, reáboruló sötétségbe. Aztán később, mint a megoperált a rázúduló fényben támolyog. Nem találod önmagadat sem, és csak tapogatva jársz, nem ismersz föl semmit, mert mint a megoperált vaknak, új érzékszerveid vannak, és nem ismered még azoknak a használatát. Halál után befejeződnek ezek az érzékelések, tapintás, látás, hallás, szaglás, ezek az érzékelések befejeződnek, helyette új érzékelés, mód és új érzékszervek alakulnak, és ennek a használatát először nem ismerjük. Nem tudod azt sem, hogy annak, amit közölnek veled, miköze régi tapasztalataidhoz. Semmit sem tudsz vonatkoztatni, tehát semmit sem értesz. Az átlépés szerint egy ilyen különös átrendeződés, amikor először az ember nem tudja, hogy is kell ebben az új világban élni, tájékozódni. És itt szembe állítja egymással ezt a kettőt, most csak a lényeget emelem ki belőle, mert nehéz szöveg, úgyhogy egyszer olvasnám, kevés lenne. Inkább a lényeget magam szavaival elmondom. Szembe állítja ezt a kettőt, hogy értés és eszmélés. Azt mondja, ó, az az értés. Az értés, az okosság, az intelligencia, az emberi tudomány. Ó, az az értés. Kis ember lelkek bálványa. Elibéd áll, mintha egyetlen valóságforma volna, pedig ez az értés, ez olyan, hogy az igazi valóságnak csak parányi zuga fér bele a látóterébe. Ha sokra vagyunk az értéssel, mi értünk. Azt mondja Dienes, hogy az igazi valóságnak a tágasságához képest, amit mi értünk, az egy szűk metszet. Tehát ebben a földi életben mi az értés útján járunk, érteni szeretnénk a dolgokat, és erőlködünk, gondolkozunk, és azt mondja, hogy ez a gondolkodás, ez igazából a kísérletezés. Nagyon szép szó, szép gondolat. Azt mondja, hogy érteni akarom a dolgokat, nem értem. Akkor gondolkozom, a gondolkodás kísérletezés, hogy hát ha így van, hát ha úgy van. Itt van egy tragikus haláleset, hogy is van ez, van ennek értelme, és miért is van? Az értés, a gondolkodás egy ilyen szűk csatornán közlekedik, próbálja érteni. Ezzel szemben azt mondja, hogy az eszmélés, az a másik fajta valóság, ami a halál után történik. Azt mondja, tehát a valóságnak csak parányi kis töredéke fér bele az értés látóterébe. Akkor rányílik a lelket a teljes valóságra, ha lehullott a tested róla. Magára maradt léleknek egyszerre megnyílnak összes természet fölötti érzékszervei. És itt mondja aztán a látóra operált vak gyermeknek a hasonlatát. Azt mondja, hogy az értésből bizonyos átalakulás során eszmélés lesz. Na most ezt a különbséget az értés és az eszmélés között megint csak egy hasonlattal mondom. Ha egy vak gyereket gondoljunk el, aki azért már lassan megtanult tapogatózni a szobába járni, tudja, hogy ha szomjas, akkor ki kell tapogatózni a konyhába, és akkor itt van egy pohár, ott van a csap, és akkor lesz magának. Tehát a tapogatózó életformáját kialakítja, és abban tud mozogni. Na most gondoljuk el, hogy ez a gyerek szomjas, akkor azt mondja, hogy itt ajtom ki, előszobán át, konyhába be, csap, megy, ezt lebonyolítja. Most képzeljük el, hogy ezt a gyereket megoperálták, megnyílik a szeme, és fölviszik mondjuk a citadellán a gellértegyet. Ott rázúgul az egész látvány, Budapestnek a látványa. És az, aki csak tapogatózza, lépegetve tudott valahova elérkezni, egyszerűen befogja az egész látvány Budapestet. Nem is a különbség a között, hogy lépésenként ide-oda tapogatózik, és akkor megnyílik a látás, egy csodálatos látomás. Hát valahogy így viszonyul, vagy még így egyből viszonyul egymáshoz az, hogy értem a dolgokat és eszmélek. Értünk valamit, a gondolkodás kísérletező útján valahol eltünk, és eszmélünk, rá eszmélünk a teljes valóságra. Na most azt mondja Jenes Valéria, hogy az eszmélés szükségszerűen be van szükítve a mi földi létünk alatt. Egy kicsikét eszmélünk, időnként ráeszmélünk nagy élményekre, akár a szerelem egy ráeszmélés, az ember létnek a gazdagságára, vagy akár a tudás, vagy akár önmaga ráeszmélünk, de hiszen én ember vagyok. Nem mindenkinek jut ez az eszmélés osztály részül, de vannak emberek, akik különös ráeszmélésekre jutnak. Hogy én azt mondja, hogy mi ráeszméltünk, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ezt nem lehet tanítani. Ezt nem lehet leckeszerűen továbbadni, erre egyszer csak úgy ráeszmél, de Isten gyermeke vagyok. Na tehát azt mondja Dienes Valéria, hogy az eszmélés egy határtalan valóság, de a földi létünk idejére be van szükítve az eszmélés a cselekvés érdekében. A földi létnek a módozata a cselekvés, tehát a gondolkodás, a mérlegelés, a döntés, a kivitelezés, a tett. Ennek a földi létnek a nagy lehetősége az alkotás, a cselekvés, a tett. Ennek érdekében a tágas eszmélés beszűk úgy, hogy látom a következő lépést, a tenivalót, és azt végigjárhatom. Az erkölcsi minőségem, Dienes Valéria szerint igazából ebben mutatkozik, hogy ebben a behatárolt eszmélésben látom-e a feladatot, és annak az útján járok-e. És amikor a halál után átlépek a másik világba, akkor kitágul az eszmélésem, önmagamra nézve is, és az egész mindenségre nézve. Akkor önmagamat egy teljességben látom, egy teljes eszmélésben, és abban a teljes eszmélésben benne van az, amit tettem, meg amit nem tettem. Azt mondja a Dienes Valéria, jobban fog fájni nekünk az, amit nem tettünk, pedig tehettünk volna, mint az, amit rosszul tettünk. Nem a elkövetett bűneink az igazi teher, mondja ő, hanem az elmulasztott lehetőségeink. Azok, de ez mind egy eszmélésben kitárunk, és hát itt érdekes módon ő behozza ezt a gondolatot, egy kicsit mi protestánsok berzenkedünk ez ellen, de ebben a nagyon szép tálalásban teljesen valószerűen hangzik a tisztító tűz gondolatát. Behozza a tisztító tűz gondolatát olyan értelemben, hogy amikor ebből a behatárolt eszmélésből egyszer csak egy kitáguló, csodálatos eszmélés lesz, és múlt, jelen, jövő, de a jövő is benne, de a múlt meg a jelen benne van. Ebben az eszmélésben az ember menthetetlenül rá eszmél arra, hogy milyen nyavajás, milyen nyomorú, milyen tökéletlen lény volt, mennyit mulasztott. És ez az eszmélés, ez fájdalmat okoz, ez tűz szerinte. De ebben a tűzben megtisztulva kell aztán Istennek a szeretetébe. Tehát a tisztító tüzet úgy érti, hogy a fölragyogó igazság fényében roskad az ember, és aztán egy méretetlen irgalom öleli át. Ezen a ponton idézem azt a híres amerikai könyvet, emlékszünk rá, Life After Life, Élet az élet után, egy híres könyv, óriási szenzációt, amikor megjelent, egy orvos elkezdte vizsgálni a klinikai halálból visszajött embereket, hogy mit éltek át az alatt a kis idő alatt, ami azt mondták, hogy meghalt. Az átlagos életfunkciók megszűntek, és valamit átéltek. Hát ez nem tudomány, nem teológia, de érdekes mégis az, amit ezek vallottak, mert valami ilyesmit mondanak ezek is, hogy eltávolodik a lélek a teste, ideig még úgy rálát, szinte a saját testére rálát, a szorgoskodókra, a jajgatókra, a családra, aztán megy, és jön vele szembe a fény, egy fény alak, különbözőképpen szávolnak be róla. Hát szerintem valami ilyesmit mond ez a jánosi ige is, hogy most Isten gyermeke vagyunk, nem tudjuk, elváltozunk, és ebben az elváltozásban világosság jön, abban a világosságban megismerjük teljesebben életünket, és az érdekes refrénje ezeknek a vallomásoknak az, hogy nagyon jó volt, jaj, miért is kellett visszajönni, olyan jó volt. Mennek egy bizonyos határvonalig, és onnan a vonaltól visszaküldik őket, még vissza kell menni. És amikor itt fölébrednek meg, akkor az az emlékük, hogy valami csodálatos békesség, fény, valami tágasság, valami csodálatos másféleség, valami új létminőség, létfajta vette őket szárnyára, és valami nagyon jó volt. Na, tehát az értés és az eszmélés kettősségét vigyük ma este, mint egy leckét haza, hogy tényleg van-e ilyen, hogy eszmélés? Az mérhetetlenül több, mint az értés. Az értés az egy olyan, mint amikor az ember mondjuk egy ilyen hukkerral, egy ilyen tápcsővel átcsőn nézi, egy kis karikát lát. Az értésre nincs egy kis karikát, egy kis kört látunk a valóság, az eszmélésben kitágul minden, és lesz benne, hogy úgy mondja a bibliai szóval, lesz benne ítélet, de elnyeri szinte az ítéletet az irgalom. Ez a Bibliának a tanítása, és most letem föl ezt a nagyon rázós, fájdalmas kérdés, hogy hogy vagyunk hát a kárhozattal. Mert velem szemben is nagyon sokan, akik nagy kritikákat gyakorolnak, mindig ezt szoktam, hogy miért nem beszélsz a kárhozatról? Hát nincs kárhozat? Zárójelben mondom, a vallás nagyon sokáig megélt a kárhozat riogatásából, riasztásaiból. Csináld meg, különben elkárhozol. Engedelmeskedj az egyháznak, mert akkor kitaszítalak a kárhozatra. Egyház a legrosszabb korszakaiban azt hitt, hogy neki van hatalma meghatározni, hogy kikerüljön üdvösségre, kikerüljön kárhozatra. De mindenre egy lappangó kérdés a keresztény gondolkodásban a kárhozatnak a kérdése. Elintézetlen ügy. A világ legnagyobb teológusai törik rajta a fejüket és vitáznak. És hát én is töröm rajta az én kisebb koponyámat, és valamikre eljutok. És most szeretném elmondani a testvéremnek, hogy mire jutottam el ebben a kérdésben, hogy kárhozat. Tehát van kárhozat, vagy nincs kárhozat. A Biblia nagyon világosan beszél, és itt ott tényleg fenyegetésként is hangzik a Bibliában is. Hogy viszonyulunk ehhez? A testvérek, én nekem az az alapállásom, hogy nem a tanok felől kell közeledni Istenhez, hanem Istentől kell közeledni a tanok felé. Vagyis először azt kell, hogy kicsoda az Isten. És ha valamit megtudunk az Istenről, akkor onnan húzhatunk szálakat erre-arra. De egyéb módszerek nem vezetnek eredményre, megítélésem szerint. Kicsoda tehát az Isten. És a Biblia teljesen egyértelműen mondja azt, hogy az Isten lélek, vagy szellem, az Isten szeretet. Úgy mondjam, létének a minőségében szellemi valóság, létének a tartalmában szeretet. Az Isten a végső szeretet, a szeretetnek a végső teljessége. Így van, vagy nem így van, vagy kettős Isten van, két szívű Isten van, némelyeket nagyon szeret, másokat nagyon utál. Két szívű Istenünk van, vagy egy szívű Istenünk van, a szeretet. A Biblia nem hagy kétséget erre nézve, hogy az Isten szeretet. Na, hát ha innen indulunk el, akkor azt mondja, hát akkor nincs kározat. Na, azért nem ilyen egyszerű a dolog, testvére. Én állítom, hogy van kározat. Van kározat. De az én teológiámnak a döntő igazsága, fölismerése az, amit most így mondok, mert az Isten cselekszik, nem egyszerűen van. Az Isten úgy van, hogy történik. Örökké cselekszik. Az én atyám mindez ideig munkálkodik, mondja Jézus. Az Isten örök aktivitás. Tehát inkább azt kell nézni, hogy cselekszik. Mit csinál az Isten? Tehát nem egy ilyen egyszerű, statikus definíciót kell adni. Az Isten szeret. Igen, de hogyan szeret? Miként szeret? Tehát ha az Istenről akarunk beszélni, így a kározat felé menet, akkor azt mondom, hogy van kárhozat, nagyon gyötrelmes, nagyon keserves kárhozat van, van kárhozat, de az Isten nem befele löki az embert a kárhozatba, hanem kifele édesgeti a kárhozatból. Ez az én teológiámnak az alaptétele. Sajnos voltak olyan teológiák, itt-ott még sajnos, ami kálvinista teológiák is volt ilyen. Az Isten némelyeket besegít az üdvösségre, másokat betaszít a kárhozatba. Ezt én nem vallom ünnepélyesen, megtagadom és sajnálom, hogy ezt valaha is református szószégeken mondották, hogy Isten némelyeket eleve és örökre és visszavonhatatlan az üdvösségre rendelt, és akárhogy is csinálják, a végén mégis üdvözülni fognak. Másokat pedig eleve és örökre és visszavonhatatlan a kárhozat rendel, és akármi csinálnak, úgy is el fognak kározni. Sajnos ilyen predikációk elhangzottak, állítani, ez tévedés, ez nem igaz, nem így van. Az Isten szeretet, de ugyanakkor van kárhozat. Az Isten olyan Isten, aki nem befelelő ki a kározatba az embereket, hanem kifele édesgeti hozzá. Édesgeti, ez a szó nagyon fontos, nem erőszakolja. Az Isten az embernek ember voltát tiszteletbe tartja. Tehát édesgeti. Van, akinél az első édesgető szó meghallásra talál, ezek hamar oda találnak Istenhez. Van, akihez sokáig kell Isten édesgető szavát mondani. Ha itt egy másik igét olvasok, amelyik szerintem megint csak alapige a Szentírásban, Timóteus első leveléből a második fejezet. Mert ezt olvassuk. Ami Istenünk üdvözítő Isten, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Szerintem ez egy alapvető ige. Amint alapvető az, hogy az Isten szeretet, úgy ez is, hogy üdvözítő Isten, aki azt akarja, nem erőszakolja, de azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Sok ember nem jut el az igazság megismerésére, téved. Atyám, bocsánat, hogy nem tudják, mit cselekeztek, mondja a kereszten Jézus. Na, tehát itt a lényeg az, hogy az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és most hirtelen éve egy ilyen kis egyszerű hármasságra jutottam el, hogy lehet egyszerű úton eljutni üdvösségre, lehet kisebb kerülővel eljutni, és lehet nagyobb kerülővel eljutni. És ezzel a nagyobb kerülővel való eljutás, ez az, amit kárhozatnak lehet nevezni. Ezt többször is emlegettük már, hogy az Isten világkorszakokban gondolkozik és cselekszik. Tiéd a dicsőség örökkör örökké, így mondjuk magyarul, de ez a görögben, hogy tiéd a dicsőség korszakokról korszakokra, világkorszakokról világkorszakra. Egymást váltják fel a világkorszakok, és mindegyikben az Isten él dicsőség. Na, a kárhozat egy világkorszakra van, és abban az időben is az Istennek az édesgető szeretete érvényesül. Na, hogy értem, tehát ezt, hogy három vélel, persze lehet, hogy 33, ez most csak éppen kicsit a gondolkodásunk megindításáért. Van egy közvetlen út az üdvösségre, van egy kerülő út, és van egy még nagyobb kerülő út. A közvetlen út az, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Jézus Krisztusban megismerjük Istennek a közvetlen üdvözítő szeretetét. Higgy és Isten szeretete ölel családoddal, szeretteiddel és mind a te házad népe közvetlen úton az üdvösségre. Ezt szoktuk járni, erre hívogatjuk az embereket, ez az egyszerű. Erről nem kell különösen magyarázni, hiszen az egész életünket ebben az örömben éljük, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözítsz. A kerülő út. Az, ami a Máté 25-ben olvasható. Jöjjetek én, atyám áldottai, mert éheztem és ennem adtatok. Szomjóztam és innom adtatok, beteg voltam, meglátogattatok, fogolyó voltam, mezitelen voltam, felruháztatok. Mikor láttuk? Abban a nagy eszmélésben, megint gondoljunk, milyen ez Valériára, most értés, ott pedig eszmélés, abban az eszmélésben fölragyog a Krisztus. Serkenj fel, aki aluszol, támadj fel a halálba, és fölragyog neked a Krisztus, mondja az Efézusi levél. Amikor fölragyog a Krisztus, ő mondja azt, hogy gyertek én, atyám áldottai, éheztem és ennem adtatok. Vagyis az emberiesség, az emberség világában éltetek. Hát mikor láttunk? Hát amikor egy nyomorultnak adtál egy pohár vizet, egy darab kenyeret, velem cselekedted. Ez nem a legrövidebb út. Ez, hogy mondjam, egy kis kerülő út, de ez is oda vezet. Ha igaza van a Máté evangéliumának. Gyertek én, atyám áldottai, éheztem és tiétek az ország. Ez a kerülő út, a kis kerülő. A nagyobb kerülő út, az ahhoz nem bibliai igét olvasok, hanem a énekes könyvünkből az egyik verset, van egy gyönyörűséges vers, ezt nagyon szeretem, majd énekeljük is el a végén. 510. énekben van egy ilyen vers. Ha egy bolygó hús gyermeked gúnyolt a szót, mert tévedett, ne hagyd bűnben kegyelmes őt, emeld fel azt a védkezőt. Ez a nagy kerülő út. Ha egy bolygó hús gyermeket gúnyolt a szód, mert tévedett. Emberek tévednek, sebeket kapnak, elhomályosodik a gondolkodásuk. Ha valakit kicsi gyerekkorában a vallástanár megpofozott, úgy megsebesülhetett a lelke, hogy egy életre nem kér az Istenből, tehát akkor az útban, hogy a vallástanár egyenesen üdvözül, ő pedig megy a pokolba. És egy nagyon durva példát mondtam, de sajnos megtörtént ezeket. És így tovább, ha valaki a kegyesektől, a hívőktől olyan embertelenséget tapasztal, de sajnos erre mindig van lehetőség a mai napig is. Isten nevében sok szégyenletes dolog történt. Hát ma is szent háborút hirdetnek, tudjuk, Isten nevében hirdetik. Egyik Irak és Irán konkrétan szent háború hirdetnek. Testvérek, az iszlámnak a testvére egymás ellen, és Isten nevében, és azt a keresztények is csinálták. Tehát, ha valaki megsebesül, és azt mondja, nem kérek ebből az Isten, ha ilyen az Isten, amilyenek ezek a hívők, akkor köszönöm, nem kérek, inkább megyek a pokolba, ott jobb társaságban leszek, mint ezek között. Ha egy bolygó bús gyermeket gúnyolt a szód, mert tévedett, ne hagyd bűnben kegyelmes őt, emeld fel azt a védkezőt. Hát én hiszem, hogy ez a harmadik út, a nagy kerülő út. Vannak, akik gúnyolnak, esetleg üldözik a keresztényeket, gonosz dolgokat csinálnak. Bolygó, bús gyermeket, nem jó kedvű egy se. Igazán, még akkor is, hogyha mutatja azt, hogy jaj, de boldogan él az ateizmusában, vagy a Isten iránti gyűlöletébe, bolygó, gús gyermeket. Nekünk így kell ránézni, egy bolygó, gús gyermeket tévedett, emel fel azt a védkezőt, ez a harmadik út. Tehát, hogy is vagyunk a kárhozattal? Van kárhozat, már itt van közöttünk. A szeretetlenség, a gyűlölet, a halálfélelem, az embertelenség. Éppen ma reggel meghallgattam Bécsben, minden reggel 7-5 perce van egy kis elmérkedés a bécsi rádióban, 7-5 perc, és arról szólt ma reggel a reggeli áhidat, hogy Auschwitzben 10 000 ember égettek el naponta. Csodálatos teljesítmény mondotta. De azt mondja, hogy ma naponta több mint 10 000 ember hal éhen. Naponta. azt mondotta egy katolikus állítás volt, azt mondta az a katolikus pap, hogy a harmadik világ Európának az Auschwitz ma. És Amerikának és Európának, a fehér világnak az Auschwitz, ez a világ, ahol több mint 10 000 ember hal meg naponként, és mi iszonyattal emlékezünk Hitler, a gyalázatos Hitler, naponta 10 000 ember. Na és ez a gyalázatos Amerika és Európa, amely tűri azt, hogy naponta több mint 10 000 ember éhen haljon. Hát ezek, akik az éhhalál szélén vannak, és látják, hogy a keresztények építik az új nagy templomokat, katedrálisokat is. És így tehát még azt is mondott ez a katolikus pap, hogy ha a fegyverkezésre költött összegnek az 5%-át adnák fejletlen népeknek, nem kellene senkinek éhen halni. Ha az 5%-át annak, amit fegyverkezésre fordítanak. Hát, hogyha ebben a világban kárumolják az Isten, nincs igazuk? Nincs igazuk? A gazdag keresztjének nem adják le az 5%-át annak, amit a gyilkolásra adnak ki. És így tovább. Ha egy bolygó gúzs gyermeket, ha egy millió, ha egy milliárd bolygó gúzs gyermeket gúnyolja szóbert tévedet, hát azért kározatra fog menni. Tessék, valahogy azt gondolom, így kell gondolkoznunk üdvösségről és kárhozatról, csöndesebben, szerényebben, bűnbánóban és nagyobb reménységekkel. A kiinduló gondolatunk, örömünk, élményünk az, hogy az Isten szeretet. Az Isten igazságos lenne, akkor te meg én üdvözülnék. Úgyhogy gondoljunk bele az életünkbe. Ha az Isten az ő törvénye szerint mérné az életünket, üdvözülnénk. Na, befejezem, testvérek, legyen elég ma ennyi. Az Isten üdvözítő Isten, az Isten szeretet azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Azt akarja, hogy minden ember a legrövidebb úton üdvözüljön. Higgy az Úr Jézusban. Aki nem ismeri Jézus, azt egy kicsit tágasabban, egy kicsit kerülő úton, de ugyancsak odaédesgeti. A nyomorúságban légy emberséges, a magad ember voltát éld meg. És akkor hangzik Jézus, ahol jöjjetek én, atyám áldottai. És a többiek, ha egy bolygó gúzs gyermeket, az emberiség nagyobb része, ez a bolygó gúzs emberiség káromolja az Istent, hát az még tovább fogja édesgetni Isten. Az eszmélésben nagyot fog lépni mindenki, és az eszmélésnek a keserűségét, szomorúságát végül is átöleli Istennek. Üdvözítő szeretete. Nekem ez a látomásom a másik életről. Dienes Valéria iskolájába járok én is, vagy együtt járunk a Jézus Krisztus iskolájába, abban az iskolában, melyiknek az alap mondata, első és utolsó mondata az, hogy az Isten szeretet. Hagyjuk el a fejünket.